ma a családnak a legnagyobb hiányzike az, hogy nem talál időt arra, hogy beszélgessen egymással, házas a házastársával, szülő a gyerekével, hogy a felnőtt gyermeknek legyen ideje a nagyszülőre, az öreg szülőre. Elveszett a csend, elveszett a megállás képessége belőlünk. Tehát már Ezüpéri mondotta, hogy az idő, amit a rózsától vesztegez, teszi értékessé a rózsát. Tehát ha mindig csak technikai eszközön keresztül érintkezünk egymással, az nem szerencsés. Hetente egy este, havonta egy nap, évente egy hét, amikor egész futballcsapat gyerek is van a családban, kettesbe kell tölteni. Enélkül nem, nincs boldog család.
Szeretni a családot azt jelenti, becsülni és állandóan támogatni értékeit és képességeit. Szeretni a családot ugyanaz, mint fölismerni a reál eselkedő veszélyeket és bajokat azért, hogy le lehessen azokat győzni. Szeretni a családot azt jelenti, hogy törekszenek azon feltételek és körülmények megteremtésére, amelyek elősegítik a család fejlődését. Ferenc pápa gondolataival köszöntöm Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Az idézet nem véletlen, hiszen a mai adásban Ferenc pápa egyik körleveléről beszélgetek Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnökével, a Magyar Katolikus Családegyesület elnökével.
Globalizáció, az elektronos média nagyon közel hozta az embereket egymáshoz, de ez a fizikai közelség semmit nem adott hozzá a testvériséghez. A testvériség valahol máshol rejlik. Már Benedek pápa is említi a Ferenc pápával megjelentett közös enciklikájában azt, hogy lehet-e egyetemes testvériségről beszélni, ha tagadjuk a testvériségnek a legmélyebb forrását, az atyaságot. Egy meddő próbálkozás testvériségről beszélni atyaság nélkül. És Ferenc pápa ezt az alaptézist boncolgatja a körlevelében, és nagyon-nagyon mélyre vezet bennünket. Úgyhogy az első megállapítása, Kain Ábel történetére utalva az, hogy a testvériség való, ontológiai valóság az ember létéhez hozzátartozik, viszont megvan a szabadság az embernek, hogy megtagadhatja ezt a legalapvetőbb relációját a másik emberhez, a testvériséget. Ugyanakkor kifejti az egyház hagyományos tanítását a testvériségről, ennek a forrása az atyaság, mint az előbb már említettem, aztán Krisztus megváltása, a kereszt által omlott minden válaszfal ember és ember között, nincs többi görög vagy zsidó, ha idézzük Pál apostolt. Ugye Ferenc pápának ez eleve érdekes gondolata, a falak húzása. Azt mondja, hogy a világ húz felénk például keresztények fel egy falat, aztán mi húzunk még egy falat a világ felé, és már két fal választ el bennünket a másiktól. Ez a fal kérdése egy probléma, meg megvan a megváltás, és a válaszfalak leomlottak. A Ferenc pápa nem hagyja ezt egy ilyen eszmeiségben lengeni a testvérségnek a fogalmát. Azt mondja, igen, a testvériség ontológiaiak adott, hisz van atyaság, leomlottak a falak az ember és ember között a kereszt által, de azt mondja, ha nem közelítünk az atya fele, ha nem adjuk át magunkat az atyának, akkor a testvériségből édes kevés fog megvalósulni. Tehát hiába tetszelgünk a szép gondolatokban, ha nincs egy közös irány, ami fele megyünk, pontosabban aki fele megyünk.
Ez a hátország. Ez az a biztos pont, amihez mindig vissza lehet nyúlni, ami mindig alapot ad a mindennapos küzdelmekhez. Ez egyértelmű. Nem beszél ugye a teológiai vonatkozás, hogy ekleziola ugye a család, kis egyház. Tehát mi vagyunk annak az ős mintának a életre váltása, amit ugye Krisztus elénk élt.
Napjainkban sokszor felmerül a nők társadalmi szerepvállalásának a kérdése. Ez nálunk is sokszor vita tárgyát képezi, nem egymás között, hanem ezeket a társadalmi dolgokat próbáljuk otthon megvitatni, és bármennyit feszegetjük ezt a kérdést, az az igazság, hogy asztal nélkül nincs család, természetesen kell a férj, az apa is, mint kereső, és példa a gyerekek előtt és számtalan egyéb vonatkozásban azért érezni, hogy egy nőnek elsősorban otthon van szerepe és otthon van munkája, természetesen én is dolgozom mellette, és szeretnék többet is dolgozni, de a mindennapi dolgok, az állapotszerű kötelességeim nagy részét lefoglalják az időmnek, tehát emellett teljes mértékben úgy, mint egy férfinak nem lehet kibontakozni. Én ezt vallom, ezt tudom megvalósítani. Nagyon nehéz ennek megfelelni. Nagyon nagy az elvárás, mind a munka szempontjából, mind a családban betöltött többféle szerep szempontjából, tehát feleségnek is nagyon jó feleségnek kell lenni, ami nem nehézség belülről, de megvalósítani azért a mindennapokban nem egyszerű, és hát családanyának lenni is nehéz, de azt hiszem, hogy egy nő számára ez a legfontosabb. Tehát kibontakozhatunk mi a munka bármilyen területén, nem okoz akkora örömet, mint egy jó férj, vagy két szerető gyermek, vagy akár több is persze, vagy kevesebb, de mindenképpen a gyermekek.
Szülők, mint példaképek jelen lehetnek a családban, a gyerekek szemében?
Egyértelműen. Hát, hál' Istennek már nem ott tartunk, hogy Gagarin a példaképünk, bár semmi bajom az űrhajóssal.
Vagy a celebek,
igen, de egyértelműen. Tehát az a minta, amit eléjük élünk, azt magukkal viszik, és abból tudnak táplálkozni, ez kétségkívül. Ezért is mondjuk, hogy hivatás, nem csak katonai hivatásról, vagy orvosi hivatásról beszélhetünk, vagy bármi másról, hanem szülői hivatásról is.
Mint családfő, mi a legfontosabb szerepe egy családon belül önnek?
Hát én azt hiszem, hogy a nevelés arányainak, a helyes arányainak a megtalálása, talán ezt emelném ki. Ugye nem tanítják semmilyen iskolában, hogy hogyan legyek jó szülő, pedig ez lenne talán a legfontosabb tantárgy.
A civil társadalomban is egyre kisebb renoméja van a házasságnak, még a társadalmi vagy polgári házasságnak is, az egyházinak még kevésbé. Ha mégis, akkor ugye az csak a ceremoniális jellegében fullad ki, de ennek ellenére úgy érezzük, hogy feltétlenül apostolkodnunk kell a házasság intézményét erősítendő a többiek körében is. Sok barátunkat sikerült már rávenni arra, hogy igenis ez a helyes út, és tessék szépen összeházasodni. Már 10 éve együtt élünk, minek a papír? Nem a papír miatt kell. Az igen kimondása, nem arról van szó, hogy nincs visszaút, de igenis gondoljam meg azt, hogy én vállaltam egy életközösséget ezzel a másik emberrel, és erre tanúk vannak, hogy mi kimondtuk az igent, és nem kell minden egyes tyúkpör után becsapni az ajtót, és szétválni. Nagyobb a felelősség súlya.
A Szentatyának az alapüzenete az az, hogy a kapcsolatok szegénységéből fakad tulajdonképpen a szegénység, minden egyéb szegénység. Tehát a vertikális és a horizontális kapcsolatok hiánya nélkül a testvériség pusztán formalitás. A körlevélnek a legelején beszél arról, hogy a testvériséget az ember a családban tanulja meg és mélyíti el. Ugye az biztos, hogy a családot csak a falak tartják össze, ha nincsen meg a belső kommunikáció. Tehát ma a családnak a legnagyobb hiánycikke az, hogy nem talál időt arra, hogy beszélgessen egymással, házas a házastársával, szülő a gyerekével, hogy a felnőtt gyermeknek legyen ideje a nagyszülőre, az öregszülőre. Tehát visszatalálni a kapcsolatokhoz, mert a kapcsolatok szegénységéből fakad, többen Szent Atya fölfűzi az egész történelmi jelenséget, amiben élünk, társadalmi jelenséget, erre az egyetlen gondolat, hogy a kapcsolatok szegénységéből fakad az objektív szegénység, a relatív szegénység, a háború, a környezetszennyeződés, a korrupció, a kábítószerfogyasztás, mind-mind a kapcsolatok szegénységéből fakad. Tehát amit vigyáznunk kell családi szinten is, de magasabb szinten is, az a párbeszéd. Ez a végső kicsengése a körlevélnek. Nagyon-nagyon szép az, hogy egy eszmei gondolatot ragad meg a Szent Atya, hogy mindnyájan tudunk, szeretünk is emlegetni, hogy béke és testvériség, és ezt annyira konkrétan fogja meg ezt a kérdést, hogy mindenkinek elevenjébe vág. A családos embernek épp úgy, mint a katona embernek, hogy a párbeszéd nélkül a kapcsolatok szegénysége csak félre viszi az embert.
Ezt az ellentmondást, atya, hogyan lehet feloldani? Ugye a Szent Atya azt mondja, hogy ez a globalizáció közelebb hozza az embereket egymáshoz, ugyanakkor mégis eltávolítja, mert hiszen a környezet az, ami bennünket, embereket körbevesz, amilyen hatásoknak ki vagyunk téve, mégis valahogy ezt az individualizált ember képét erősíti. Magyarán, akkor, amikor a munkahelyen azért, hogy megtartsák az állásukat az emberek, a családban, amikor olyan hatásoknak vannak kitéve a gyerekek, vagy éppen a szülők, hogy a televízióból jönnek azok a negédes műsorok, amelyek elterelik a figyelmet arról, hogy inkább egymással törődjenek a családtagok, vagy éppen a baráti kapcsolatokat, a személyes baráti kapcsolatokat felváltja az SMS-ben, e-mailen megélt baráti kapcsolat. Szóval ezeket az ellentmondásokat, a környezetnek a hatását hogyan lehet kivédeni? Gondolom osztja azt a véleményt, hogy teljesen kizárni ezeket nem lehet, ezekkel meg kell tudni tanulni, együtt élni.
Igen, én azt gondolom, hogy elveszett a csend, elveszett a megállás képessége belőlünk. Tehát már Exupéry mondotta, hogy az idő, amit a rózsától vesztegez, teszi értékessé a rózsát. Tehát ha mindig csak technikai eszközön keresztül érintkezünk egymással, az nem szerencsés. Ugye régiek mondták azt, hogy ugye lehet útközben is imádkozni, de ha mindig útközben imádkozunk, akkor előbb-utóbb hitetlenné válok. Mint hogy lehet útközben is étkezni, de ha mindig útközben étkezem, előbb-utóbb kiukad a gyomrom. Szóval nem lehet kommunikálni személytelenül. Szóval kell a személyes találkozás a másikkal. Hallottam házaspárra, akik egymás mellett, egymásnak szemben ültek az irodába, és e-mailen köröztük közlekedtek egymáshoz. Biztos, hogy szerencsés az, hogyha levelet írunk egymásnak egy házaspár, és néha többet ki tud mondani írásban, mint szóban, amikor nem látja másnak az arcát, de azért mindig e-mailen köröztük közlekedni egymáshoz, mikor ott ülünk egymásnak szemben. Ez a mai technikai torzulás. És én azt gondolom, hogy nem lehet megspórolni az időt.
Tavaly májusban volt az esküvőnk, tehát végül is másfél éve vagyunk házasok. Folyamatosan alakul a kapcsolatunk, és mindig megbeszéljük a következő kérdéseket, teendőket.
Én azt gondolom, hogy a házasság az egy döntés, egy tudatosság, és nagyon sokan a korosztályunkból megpróbálják elodázni a döntést, hiszen nap után élnek, és hogy jól érezzük magunkat, és hogyha nem hozzuk meg azt a döntést, amit szüleink, nagyszüleink meghoztak, akkor lehet, hogy tudunk alakítani sokkal könnyebben azon a helyzeten, hogyha valami nem tetszik számunkra, és nagyon nehéz meghozni a döntést, én azt gondolom, de hogyha meghozta a férfi ember, vagy a felesége a döntést, hogy igen, ő az a személy, akivel neki indul a közös életnek, a családalapításnak, akkor utána sokkal könnyebb, bizonyos mederben zajlik az élet, meg vannak határozva azok a keretek, amiket közösen határoznak meg, és ez lényegében azt gondolom, hogy könnyebben viszi az embert az élete útján.
A mai életben nem vállalunk felelősséget, kevésbé vállalunk, félünk, valahol tényleg bizonytalanság, mert csak a szüleink házasságát ismerjük, és amiben belépünk, az a saját házasságunk. Nyilván saját magunk alakítjuk az életet közösen, és ez egy teljesen új dolog a számunkra. De az elköteleződés valahol egy biztonságot is nyújt, és ezt ne felejtsük el.
A jó kapcsolat fogalma azt jelenti számunkra, hogy mi egy család vagyunk, ahol én számíthatok a feleségemre, a feleségem számíthat rám, közösen hozzuk a döntéseket, és közösen haladunk az úton, ami az életünk.
Számíthatok a másikra, tehát mellettem áll jóban és rosszban egyaránt.
Exupéryt hadd idézzem, azt mondja Exupéry, mert barátságokat nem lehet a boltban vásárolni, ez az embereknek nincsenek barátaik. Nem lehet technikai eszközökkel pótolni a személyes kézfogást, a személyes ölelést. Nem lehet. Kell a személyes találkozásra időt szánni.
Kapcsolódva az ön gondolatmenetéhez, az időt említett, tehát ebbe a felgyorsult időbe említenék egy másik nagyon fontos szempontot, a felületesség eluralkodását manapság az embereken, mert valahogy minthogyha nem lenne idő, vagy nem hagynának időt arra, hogy elcsendesedjen az ember, vagy éppen elmélyedjen, akár éppen a gondolataiban, akár a kapcsolataiban, akár a munkájában, a feladataiban.
A felületességre jellemző valaki így fogalmazta meg, hogy pontosan az SMS világában, ugye 500 szóval meg lehet élni egy életen keresztül, de hát micsoda szegényes kommunikáció az, ami az elegendő 500 szó. Ugye büszkék vagyunk arra, hogy a magyar nyelv milyen gazdag és mennyi szavunk van egy fogalomnak a kifejezésére, de hát ha egyszer elfelejtjük a szavainkat, és akkor azzal a pár száz szóval kommunikálunk, a kapcsolat lesz szegény, és ha a kapcsolat szegény, akkor minden elszegényedésig áldunk különöttünk.
Kapcsolat alapja a család, mint legkisebb egység. Lát valamelyest előre mozdulást abban, hogy a családtagok egymás felé fordulnak?
Én azt látom, hogy hál' Istennek vannak házaspárok, akik fölismerik ezt a mizériát, és éberen vigyáznak arra, hogy találkozzanak egymással. Nagyon tisztem a fiatal házasaimat, kialakult közöttük egy fogalom, amit felém is használnak, hogy ma randi estém van, ma randi napunk van, ma semmi másra nem foglalkozunk, úgyhogy hagyjatok bennünket békén. Ez a fogalom, hogy randi este és randi nap, ez olyan tiszteletre méltó kötelezettségé válik az idegen számára, hogy hagyd őket békén, ma randi estjük van, meg randi napjuk van, és csodálom, hogy ez kezd terjedni ez a fogalom, és a fiatal házasaim rendre élik a randi estét és a randi napot. Én nagyon sokszor elmondom ezt az alapmondatot, hogy hetente egy este, havonta egy nap, évente egy hét, amikor egész futballcsapat gyerek is van a családban, kettesbe kell tölteni. Enélkül nem, nincs boldog család.
Thank you.
keresztényeknek az a feladata, hogy örömteli élettel és meggyőződéssel hirdessék a családról szóló jó hírt. A családnak föltétlenül szüksége van arra, hogy újra meg újra hallja azt az örömhírt, és mélységesen megértse azokat a hiteles szavakat, amelyek mibenlétét, belső erőit és küldetésének fontosságát megmutatják Isten is az emberek városában. Ferenc pápa gondolataival búcsúzom, köszönöm a figyelmüket. A mai adásban Ferenc pápa egyik körleveléről beszélgettem Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnökével, a Magyar Katolikus Családegyesület elnökével. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
A családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Mária Rádió.
A találkozás ünnepe. 2020. szeptemberében hazánk ad otthont a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak. Liturgikus események, kulturális programok, családi rendezvények. Egy év van hátra. A visszaszámlálás most kezdődik. Gyere a budapesti Szent István Bazilika elé szeptember 13-án délután 4 órára. Indítsuk el együtt az órát Erdő Péter bíborossal és a debreceni Hajdú tánc együttessel. További információk iec2020.hu. Készült a NEK titkárság megbízásából.
Szeretettel hívunk mindenkit Gál Jenő Verbita atya 65. jubileumi szentmisejére szeptember 1-én 17 órakor a Sorkifalud Szent Lénárt apát templomba. Az atya idén ünnepli 90. születésnapját, és nagy örömmel venné, ha minél többen csatlakoznának jubileumi szentmisejének megünneplésére. A szentmisét Székely János püspök atya vezeti majd. Gyülekezni már délután 3 órától lehet a Sorkifalud Szent Lénárd apát templom plébániáján. Kérjük, amennyiben szeretne részt venni a közös ünneplésen, töltse ki honlapunkon található regisztrációs lapunkat, melyet Gál Jenő atyával fogunk megosztani. Várjuk szeretettel a szeptember 1-én délután 5 órától kezdődő jubileumi ünnepi szentmisén a Sorkifalud Szent Lénárd apát templomban.
Hírek.